És akkor most folytatnánk a megkezdett témakörök tárgyalását. A mai órán a közúti jelzésekről lesz majd szó. A közúti jelzések kapcsolódnak a forgalomtechnikához, kapcsolódnak a csomópontokhoz, tehát tulajdonképpen ezzel a mai órával fogjuk lezárni a csomópont részt, illetve a forgalomtechnikai részt majd, amit a 5. órán kezdtünk el. A forgalom irányításánál arra törekszünk, hogy kitalálunk valamilyen szabályokat. Valamilyen szabályokat azért, hogy a forgalom megfelelően tudjon lebonyolódni. Tehát megpróbálunk beavatkozni, megpróbáljuk úgy befolyásolni a forgalom lebonyolódását, hogy az optimális állapothoz közel kerüljünk. Ez viszont csak úgy lehetséges, hogy valamilyen módon el kell tudnunk juttatni üzeneteket a gépjárművezetőkhöz. A technológia abba az irányba megy el, hogy lassan 5-10 éven belül valószínűleg ezt már meg lehet tenni közvetlenül a gépjármű felé is, tehát anélkül tudom módosítani a sebességet, hogy a gépjárművezetőnek bármi beleszólása lenne. Jelen pillanatban azonban ez még a távoli jövő, illetve akkor is, amikor ez már lehetséges lesz, akkor is lesznek olyan gépjárművek, amelyek ezt a technológiát még nem tudják, azaz a közúti jelzések várhatóan a következő 20-30 évben még azért velünk lesznek. Utána mi lesz az egy másik kérdés már, de hát majd meglátjuk. Szóval valamilyen módon el kell tudni juttatni a gépjármű vezetőhöz információkat. Ennek tulajdonképpen két alapvető módja van. Az első az, hogy a gépjármű vezetőnél, telefonon, kocsiba elhelyezve van valamilyen egység, amin információ lehet fogadni. Például navigációs dolgokat, például útállapotról híreket, és így tovább. Ez egy lehetőség, amit felhasználhatunk. Illetve a másik lehetőség, amikor útmentén helyezünk el olyan berendezéseket, amelyek ezeket az információkat továbbítják, közlik a járművezető felé. A fedélzeti intelligens eszközökkel tulajdonképpen személyre szabott információkat tudunk közölni. El tudjuk érni azt, hogy a gépjárművezető pontosan azt a tájékoztatást kapja meg, amire szüksége van. Egy kollektív, mindenkinek szóló rendszernél ez nem lehetséges, nem tudunk ennyire válogatni, de a fedélzeti egységnél a gépjárművezető tudja beállítani azt, hogy neki mire van szüksége, az tudja, hogy pontosan hol tartózkodik, merre akar menni az útvonalánál, és az erre vonatkozó információkat el lehet juttatni hozzá. Tehát nagyon kényelmes, nagyon sokrétű szolgáltatást lehet nyújtani, azonban a forgalom irányítás szempontjából van egy problémája. Kötelező érvényű utasításokat nem tudunk ezen keresztül közölni. Nem azért nem tudunk, mert a technológia nem teszi lehetővé, hanem azért nem tudunk, mert nem lehetünk benne biztosak, hogy mindenki megkapja. Például egy stop jelzést nem tudunk fedélzeti berendezésen keresztül közvetíteni. Mert akinek van, az ugyan megkapja és ki lesz jelezve, de mit csinálunk azzal, aki 40 éves Trabanttal jár? Valószínűleg nem lesz ilyen berendezése. Mit csináljunk azzal, aki kikapcsolta ezt a berendezést? Vagy akinek nem működik? Tehát a jogi oldalról nem biztosított az, hogy mindenki egyformán megkapja ezt az információt. Ezért igazából ezek az intelligens eszközök jelenleg főleg tájékoztatásra, személyre szabott tájékoztatásra használhatóak, amiben persze nagyon kényelmesek, nagyon könnyen alkalmazhatóak, nagyon nagy szerepük van, és egyre inkább terjednek, tehát egyre több kocsiban lehet őket látni. Amikor a forgalmat irányítani akarjuk, akkor olyan jelzéseket kell adnunk, amelyek könnyen láthatóak és egyszerűen értelmezhetőek. A látás az elsődleges kommunikáció, amikor járművezetésről beszélünk, vagy közlekedésről beszélünk. Általában, vagy akadálymentesítésen lesz erről szó, a kommunikációt az több csatornán kell elvégezni. Tehát gyengénlátók kedvéért gyakran van audiális kiegészítés, taktilis kiegészítés, tehát érintő meg hangjelzés. Azonban a gépjárművezetésnél viszonylag megalapozottan feltételezhetjük, hogy mindenki lát. Jó, mert egyébként sok más helyen sem tudna működni. Így aztán a vizuális látással átadott információ az szinte kizárólagos. Tehát az információnak jól láthatónak kell lennie. A könnyen értelmezhetőség az egy másik kérdés. Látunk valamit, ezt föl kell tudni fogni, hogy mit jelent. Gyakran nagy sebességgel haladunk el a tábla mellett, vagy táblák mellett, mégis az üzenetnek el kell tudnia jutni az agyhoz. És meg kell értenünk azt, hogy mit jelent. A legegyszerűbb módszer az lenne, ha kiírnánk a szöveget. Például az Egyesült Államokban ez így működik, ott leveleznek az emberrel, út célén vannak különböző táblák, és kiírják azt, hogy kötelező nézni a jeleket, és akkor most itt nem szabad balra fordulni, tehát leírják. Jól működik ott, ahol a többség, nagy többség ugyanazt a nyelvet beszéli, bár már ott is változik ez, mert a spanyol kezd előrejönni. De Európában ez elég komoly bajok lennének. Jó? Tehát kinek csak magyarul írjuk el dolgot, akkor a transit útvonalak mentén azért lenne probléma ennek az értelmezésében. Vagy képzeljük, hogy elmentünk Kínába, és ott kéne olvasni a jeleket. Jó? Tehát valami olyan kell, ami nyelvtől függetlenül közvetíti az üzenetet. És itt jönnek elő a közlekedési táblák, ahol egyezményes jelek vannak, piktogramok vannak, amit akkor is viszonylag könnyű értelmezni, ha az ember nem tanulta meg őket. De a jogosítvány megszerzésének a feltétele az, hogy megtanuljuk ezeket a táblákat. Pici gond van azzal, hogy itt is van némi nyelvjárás, azért egyes országoknál vannak eltérések az alkalmazott tábláknál, azonban a lényegi dolgok azok azonosak, tehát pici eltérések vannak, könnyen értelmezhetőek általában. Tehát erre törekszünk, hogy jól látható, könnyen értelmezhető jelzéseink legyenek, amelyet az út mentén helyezünk el, hogy mindenki láthasson, aki arra jár. Három elem van, jelzőtáblák, felfestések és a jelzőlámpák. Jelzőtáblákat típusaik szerint csoportokba sorolhatjuk, attól függően, hogy milyen célt szolgálnak, attól függően különböző csoportokat különböztetünk meg. Nem célunk most az, hogy egy átfogó ismertetést adjunk, hogy milyen táblák vannak és melyik, mire használjuk. Nem jogosítványt akarunk megszerezni jelen pillanatban, illetve nem forgalomtechnikai tanfolyamon vagyunk. Igazából inkább csak azt a szerepet szeretném bemutatni, azokat az irányokat, amelyeket a jelzőtáblák, amilyen információk átadására a jelzőtáblákat használhatjuk. Útvonal típus jelölése, elsőbségadás, veszélyjelzés, irányítás, tájékoztatás. Ezek a főbb dolgok, amire használjuk a táblákat. A legfontosabb az útvonal típust jelző tábláknak a kategóriája. Ez mondja meg azt, hogy az adott útvonalon hogyan tudunk közlekedni. Milyen szabályok vonatkoznak ránk. Autópálya, autópálya vége, autót, autót vége. Az most ennek a tárgyak keretéből nem lényeges, tehát igazából nem fontos. Lényeges a főútvonal, illetve a főútvonal vége tábla, mert ez azt jelenti, hogy ezen az úton haladva elsőbséggel rendelkezem, azaz jelzőtáblában védett csomópont esetében nekem nincs semmilyen akadályoztatásom, lassítás, körülnézés nélkül tudok átmenni a csomóponton. Ja? Azért nem árt körülnézni, ha átmegyünk, de nem kell lassítani. Viszont, amikor egy ilyen úttípus megszűnik, akkor azt előre kell jelezni. Már időben föl kell készíteni a járművezetőket, tehát 100-200 méterre korábban meg kell mondani, hogy figyelj, eddig főútvonalon haladtál, de most változni fog a helyzet. Miért kell az előjelzés? Mert annyira könnyű elnézni egy táblát, ez az egyik dolog, illetve kell idő arra, hogy fölkészüljünk. Megyünk 70-nel békésen, jön mellettünk egy tábla, hogy vége a főútvonalnak és elsőségadás kötelező, nem biztos, hogy megbírunk állni. Főleg úgy, hogy egészen más típusú forgalomlebonyolódásra voltunk fölkészülve, álltunk rá, tehát kell egy kis idő, amíg el tudjuk végezni a szükséges teendőket a váltásig. Emiatt kell előjelezni a táblákat. Ugyanez igaz az autópályára, autópálya véget, vagy autóút vége táblákra is. A főútvonal táblát minden útkereszteződés után ki kell helyeznünk, hiszen aki följön az útra, annak is jogában áll tudnia, hogy milyen úton halad, tehát meg kell ismételnünk ezeket a táblákat, hogy minden az útra érkező járművezető kapjon információt arra, hogy milyen típusú úton halad. A második, szintén alapvető fontosságú táblacsoport, ez az elsőbségi viszonyokat szabályozó táblák. A két leglényegesebb eleme az állj elsőbségadás kötelező, illetve az elsőbségadás kötelező tábla. Ezekről a csomópontoknál beszéltünk részletesebben. Ugye a különbség az, hogy egyiknél körülnézek, aztán ha kell megállok, másiknál megállok és körülnézek. Ami a forgalomlebonyolódás szempontjából lényegi különbség, stop táblát ott használunk, ahol a látási viszonyok nem megfelelőek, alapvetően az elsőbségadás kötelező táblát használjuk. Kép jobb alsó sarkán látható két kis tábla, ez a szembejövő forgalmak elsőbségét szabályozza, most a tárgy keretéből ennek túl nagy jelentősége nincs. A következő csoport az utasítást adó táblák csoportja. Ezek körlakú táblák, kék alapon, fehér nyilak, jelek. Kötelező haladási irány, merre lehet tovább menni, kikerülési irány, ha van egy sziget, mely irányból lehet kikerülni a szigetet, tehát gyakorlatilag a haladásra adnak információkat. Adnak információt arra is, hogy bizonyos létesítményt kik és hogyan használhatnak. Ide tartozik a körforgalom, a körpályának a használatát mondja el, hogy melyik irányból kell kerülni a középső szigetet. Ide tartozik a kerékpárú gyalogútábla, ami azt mondja meg, hogy milyen járművek használják azt a létesítményt, illetve a minimális sebesség táblája, amit igazán nagyon nem nagyon autópályákon szoktak használni, ami arra ad utasítást, hogy mekkora a minimális sebesség, amivel a létesítményt igénybe lehet venni. A tilalmat jelölő táblák azok a forgalom lebonyolódását tiltják vagy korlátozzák, illetve a megállást, várakozást tiltják vagy korlátozzák. Sok trükkje van a dolognak, behajtási tilalmak, sebességkorlátozás, fordulási tilalmak, elég szerteágazó táblacsoport ez. A KRESZ vizsgánál nagyon szeretettel kérdeznek bele, hiszen könnyen vannak olyan alesetek, amik nem fordulhatnak elő egymással. Megint számunkra az lényeges, hogy köralakú táblák piros szegéllyel forgalom lebonyolódását, illetve a megállást, várakozást tiltják vagy korlátozzák. Jó? A legfontosabb táblák a behajtani tilos tábla, megállni tilos tábla, sebességkorlátozás, előzési tilalom és a fordulási tilalom. Itt jön egy megjegyzés, mert végül is az, hogy merre lehet menni, azt kétféleképpen fejezhetjük ki. Mondhatjuk azt, hogy mehetek egyenesen és jobbra, vagy mondhatom azt, hogy nem fordulhatok balra. Melyik a jó jelzés? Eltérő szemléletek vannak, van a pozitív irányítás elve, ami azt mondja, hogy azt mondjuk meg, hogy mit lehet tenni, mert az egyszerűbb a járművezető számára azok közül választani, hiszen nem kell lefordítani a tiltást lehetőségre, aztán abból választani. Ez igazából azt mondja, hogy mindig azt mondjuk meg, hogy mit lehet csinálni. A másik pedig azt mondja, hogy néha egyszerűbb tiltani, mert sok közül, lehetőség közül lehet választani, akkor azt az egyet, amit nem lehet, azt megmondani egyszerűbb, könnyebb értelmezni a járművezető számára. Az, hogy melyik az igaz, az egy dolog. Egyesült Államok például azt szereti, hogy megmondja azt, hogy mit nem lehet, Európában általában a pozitív irányítás elve uralkodik, de ez is változik. Tehát régen, 20 évvel ezelőtt nem használták a fordulni tilos táblákat, inkább a kötelező haladási irányítási táblákat használták. Most változik, más a szemlélet, más a divat, másképp dolgoznak. Tehát igazából mind a kettő helyes, azt érdemes alkalmazni, amelyik könnyebben megérthető. Amelyik a járművezető által könnyebben feldolgozható. Tehát azt kell használnunk. A veszélyt jelző táblák, azok tulajdonképpen a járművezető figyelmét szeretnék fölhívni arra, hogy valami olyan dolog várható, ami veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Gyalogosok, állatok, kőomlás, nyomvájú, csomópont, jelzőlámpa, bármi. Az, hogy a veszély mire vonatkozik, az középen valamilyen kis piktogram jelzi, többé-kevésbé értelmezhetően, akkor is, ha nem találkoztunk vele. Nagyon sokféle van, tehát gond nélkül előfordul, hogy nem tanultuk, vagy nem emlékszünk rá, meg kell fejteni a jelentését. Kis kiegészítő táblákon lehet további információkat adni a veszélyről, annak a jellegéről, típusáról, helyéről, hosszáról, és így tovább. Kiegészítő táblákról lesz majd szó egy picivel később. Ezeket a táblákat jellemzően veszély kezdete vagy helye előtt 150-200 méterrel helyezzük el, mégpedig azért legyen időnk reagálni. Kiteszünk egy táblát, hogy vigyázz kátyú, és abban a pillanatban bele is mentem a kátyúba, akkor sok mindenre nem mentünk a táblába. Tehát kicsit korábban kell elhelyeznünk, hogy a járművezető tudjon alkalmazkodni, tudjon reagálni a jelzésre, illetve a veszélyhelyzetre. A tájékoztatást adó táblák, azok valamilyen információval szolgálnak számunkra. Igazából nincs jelentőségük a forgalomszabályozás szempontjából, hanem jellemzően csak tájékoztatnak, kényelmesebbé, egyszerűbbé teszik a forgalomlebonyolódást, illetve a forgalomban való részvételt. Egy kivétellel, és ez mégpedig a kijelölt gyalogátkelő hely, mert ez megmondja egyrészt azt, hogy a gyalogos hol megy át, a fő gyalogos folyam, és azt is, hogy a gyalogosnak van elsőbsége. Hát ez a tábla, ez az elsőbségről is rendelkezik. Az egyirányú utca tábla, ő itt látható, ő igazából szintén többet jelentéssel bír, mert tájékoztat minket arról, hogy az utca egyirányú, de egyben meg is tiltja a visszafordulást. Jó, tehát kicsit többet mondanám, mint tájékoztat, szabályoz is bizonyos dolgokat. Ami nagyon lényeges és nagyon fontos számunkra, a jobb alsó sarokban látható besorolási rendet jelző tábla. Ez mondja meg azt, hogy hogyan lehet használni a sávokat. Milyen a sáv használat egy folyópályaszakaszon, illetve a csomóponton belül. És ennek következtében tudom azt, hogy például a szélső sáv buszsáv, és nem akarom, hogy a rendőr kivegyen, akkor nem megyek rá. Vagy ha nem akarok túlzottan, hogy mondjam, nem odaillő módon viselkedni, akkor nem használom a buszsávot. Csomópontban ezek a járműosztályozó táblák nagyon-nagyon hasznosak lehetnek. Hiszen már a járműosztályozó kezdetekkor megmondják azt, hogy melyik sávból, melyik irányba lehet tovább haladni. Tehát már megérkezve el tudom dönteni, hogy ha balra akarok haladni, akkor nekem még 4 sávot kell váltanom balra, és időben kezdem el a tevékenységet, és nem a csomópontban jövök rá, hogy balra kellett volna fordulnom, és akkor a jobb szélső sávból próbálok valahogy balra menni az ideges emberek tömegén keresztül. Tehát lehetővé teszik azt, hogy időben megkezdjük a besorolást, nagy mértékben javítva ezzel a csomóponti forgalom lebonyolódást. Ezeket mindig a jármű osztályozó kezdetéhez helyezzük el, tájékoztatva a járművezetőket arról, hogy melyik sávban merre lehet tovább haladni. Nagyon gyakran szükség van arra, hogy a táblák jelentését valamilyen módon kiegészítsük. Hozzátegyünk valamilyen többletinformációt. Ez pedig úgy lehetséges, vannak kis tábláink, amiket elhelyezünk a kiegészítendő tábla alá. Tehát ezek a pici kis kiegészítő táblák hozzáadnak valamilyen többletjelentést a fölötte lévő táblához. Lehet többet is elhelyezni, lehet 2, 3, 4, 5, 10, már kicsit nehéz fölfogni, jelentést is tenni. Például az azt jelenti, hogy 100 méter múlva kell elsőbséget adnom. Utána a havazásnál 40-nel lehet menni. Jó? 9 és 7 óra között gyalogos dolga, más nem használhatja. Vagy 7,5 tonnánál nehezebb járműveknek maximum 70-nel mehetnek. Vagy nyomvájú van a veszély. Nagyon sokféle információt tudunk közölni, ami szükséges lehet. Általában egy 2-3 kiegészítő táblánál többet nem nagyon szoktunk alkalmazni. Ezek a táblák, amikről eddig beszéltünk, ezek statikus táblák, ami azt jelenti, hogy egyszer megtervesztük a jelzésképet, kiéztük, az a jelzéskép az nem fog változni. Hiába szeretném, nem rohangálhatok ki, és cserélhetem ki, amikor a forgalom változik, az ott van. Tehát az gyakorlatilag úgy kell megterveznünk, hogy az általános forgalom lebonyolódást szabályozzák, nem tudunk tekintettel lenni a különleges forgalmi helyzetekre. De, miután az információs korban érünk, és most már a kommunikáció meg a különböző megjelenítőknek az alkalmazása nem egy túl nagy probléma, ezért aztán jó pár éve megjelentek a változtatható jelzésképű táblák, amelyeket Magyarországon is lehet látni elég sok helyen. Ezeknek az a szerepe, hogy dinamikusan, éppen az aktuális forgalmi igényeknek megfelelően tudnak jelzéseket megjeleníteni, beavatkozva a forgalom lebonyolódásához. Megtehetem azt, ha túl nagy a forgalom, akkor lelassítom, hogy egy torlódás később alakuljon ki. Megtehetem azt, hogy a baleset van, akkor szólok, hogy vigyázzanak. Megtehetem azt, hogy a köd van, akkor csökkentem a sebességet. Jó? Igazából mind piktogramokat, tehát ábrákat, mind pedig szöveges feladatot meg lehet jeleníteni. Általában a szöveges felirattal ugyanaz a probléma, mint egyébként, milyen nyelven jelenítjük meg. Magyarországon a magyar, német és az angol a három leggyakoribb nyelv, amin lehet olvasni, illetve a vonatkozó közlekedési tábla is megjelenik. Vannak egyéb ábrák, például a biztonsági öv, meg egyéb dolog, amit fölhívnak a figyelmet. Azért a magyar autópálya hálózat mentén van némi probléma a változtató jelzésképek tábláknak a aktivizálásában. Tavaly nyáron volt 2 eset. Egyszer jöttem a M7-es autópályán Fonyodnál, akkor első volt, hogy körülbelül addig lehetett ellátni, mint itt a harmadik padsor, és ki volt téve a táblán, hogy 130-al lehet menni, és jó utat kívánnak. Ez volt az első. Másnap, tehát nem sokkal később, hazafele menet, pont a 90-es kilométernél az északi part becsatlakozik, a sor vége pontosan a változó jelzésképi tábla alatt ért véget, 0 km/h sebességgel, táblán a jelzéskép 130 km/h, jó utat kívánok. Tehát némileg ez a frissítés még azért hagy némi kívánni volt maga után, de hosszú távon azért várható, hogy ez ennél kedvezőbb lesz. Útiránti jelző táblák, ezek igazából arra vonatkoznak, hogy tájékoztatást szeretnénk adni a járművezető számára, hogy merre menjenek. Ezeknek a feladatát nagyon szépen át tudják venni a navigációs berendezések. Igazából már csak egy megerősítő szerepe van akkor, ha valaki használja a navigációs berendezést. Ettől függetlenül azért nem mindenki használ ilyet, tehát kellenek ezek a táblák. Különféle alakja van, van nyíl alakú, amikor kisebb jelentőségi irányokat jelzünk. Általában ezt a négyzetes téglalap alakút szoktuk használni. A sorrend mindig úgy néz ki, hogy legfelül van egyenes irány, alatta a balra forduló irány, és legalul a jobbra forduló irány. Ebből valamelyik kieshet, de a sorrend mindig ez marad. Ezeket általában a jobb szélen helyezzük el, de akkor a sávonkénti forgalomirányítás van, akkor a sáv fölé kerül portálon, illetve akkor, hogyha a várható az, hogy jobb szélen nem mindig lehet látni, akkor meg lehet ismételni az út fölött. Az útirányjelző táblák színe függ attól, hogy milyen típusú úton vagyunk, autópályán kék, normál országos közúton zöld, és itt jelzik azt, hogy melyik úton merre felé lehet haladni. Ezeket a csomópontban helyezzük el, de előtte egy előjelzés szükséges, az általában 3-500 méteren van. A közúthálózaton autópályán 500 meg 1000 méterre vannak előjelzések. Egyszerűen azért, hogy fel lehessen készülni arra, hogy be kell fordulni. Nincs annál rosszabb érzés, amikor az ember megy és keresi azt, hogy nekem valahol jobbra kell fordulnom, és meglátja azt, hogy ki van írva a település, nem van merre jobbra kéne mennie, és már túl is ment a csomópontom. Hogy itt kellett volna jobbra fordulni. No, ez viszonylag gyakran megesik, ezért kell az előrejelzés, hogy ezt kikerüljük, ezt a fajta dolgot, és ne kell megfordulni árkon, bokron keresztül. Vannak megerősítő tábláink, amik azt jelzik, hogy bizonyos útvonalon bizonyos városok milyen távolságban vannak, vagy egyszerűen csak az útszámot jelzik. Miért fontos ez? Azért, mert amikor haladunk, egy csomó pontnál valamerre elfordultunk, és gyakran bizonytalannakká válunk, hogy jó irányba fordultam? Tényleg erre kellett volna jönnem? És ki van téve egy tábla, hogy Pécs még mondjuk 183 km, megnyugszom, ha Pécsre akartam menni, ideges leszek az Alagerszegre. Jó, tehát ezek csak egy példa ennek a használatára. Egyszer mentem Szabadkára, persze térkép nélkül, és kipróbáltam egy új útvonalat, amire még nem jártam, és csak a táblák alapján tájékozottam. És volt egy csomó pont, ahol folyton volt kitéve a két tábla, tehát fölcserélték a két irányt, és jobbra helyett balra jelezték a követendő várost. És mentem szépen arra, bár éreztem, hogy valami nem stimmel, és akkor ki volt írva, hogy Szeged még 43 km, akkor megfordultam. Nagyon jó volt ez a tábla számomra, hogy ki volt téve, mert ha nem lett volna kitéve, akkor Szegednél vettem volna, hogy rossz irányba megyek, az kicsit húzós lett volna 80 km-t fölöslegesen autózni emiatt. Jó? Tehát kellenek ezek a megerősítő táblák, van, igenis van jelentőségük abban, hogy elmézett, hogy mennyire nyugodt, illetve ha hibázott, akkor milyen hamar tud megfordulni, milyen hamar tudja követni azt az irányt, amire szeretett volna menni. Hova tegyük ezeket a táblákat? Általában jobb oldalra helyezzük őket, egy kivétellel, amikor becsatlakozás van, akkor tehetjük a becsatlakozó irányjal szembe. Egyrészt sokkal könnyebben olvasható, másrészt pedig nagyon jól felhívja a figyelmet a csomópontra, hiszen megyek előre, és egy hatalmas táblát látok magam előtt, akkor biztos, hogy nem fog tovább menni az út, hanem meg kell állnom. Amire figyelni kell, hogy amikor elhelyezik a táblákat, nagyon könnyen belelóghatnak a látási háromszögbe. Tehát úgy kell elhelyezni, ezek viszonylag nagy táblák, hogy ne zavarják a csomópontnak a beláthatóságát. Általában föl szokták emelni, úgyhogy a jelvezető alatta tud ellátni, tehát nem zavarja a beláthatóságot. Vannak szempontjaink a jelzőtáblák tervezésére vonatkozóan. De a két kis kép ez illusztrálja azt, hogy miért kell tervezni a jelzéseket. Igazából azt gondol az ember, hogy olyan sok mindent nem kell tervezni. Hát valamit el akarok mondani, kiteszem a táblákat, és majd megértik. De ez olyan, mint a kommunikáció, hogy az könnyűnek tűnik, de igazából nem könnyű. Például a baloldali ábrán ezt fölfogni haladó kocsiból nem biztos, hogy egyszerű, hogy rájönnék azt, hogy pontosan ki mit akar és merre van. A másik oldalán már picit zavarosak a jelek, hogy most akkor van korlátozás, vagy nincs korlátozás, föladották, nem adották fel, melyik tábla miért van kint. Tehát arra kell figyelni, hogy ne legyen túl sok jel, ne legyen túl sok az információ, amit átadunk. Illetve, amit átadunk információ, az valahogy egy egészen álljon össze, ne legyen egymásnak ellentmondó. És emiatt nekünk valamilyen módon terveznünk kell a jeleinket. Az első szempont az, hogy a jelzőtáblákat mindig a menetirány jobb oldalán helyezzük el. Azért van ez így, mert a jobb oldalon autózunk, tehát Angliában ez a bal oldal lenne, és a jobb oldalnál semmi nem gátolja azt, hogy lássuk a táblát, hisz ott van közvetlenül az út mellett, tehát a láthatósága biztosított. Persze előfordul az, hogy több sávos utunk van, és a külső sávban tehergépjárművek, kamionok áradata megy, és akkor esélyünk nincsen az, hogy lássuk a jobb szélső táblát. Ilyenkor szokták ezeket megismételni a bal oldalon, vagy pedig a pálya felett. Jó, például a Budafoki út külső szakasz egy jó példa erre, jellemzően hosszú gépjármű teherautó sorok vannak a külső sávban, ezért kell megismételni a táblákat a belső oldalon. Kivétel az egyirányú utca, amikor a bal oldalon a bal oldalra vonatkozó információkat parkolás megállás jellemzően helyezzük el, annak a jobb oldalon nincsen párja, illetve kivétel az, amikor sávonkénti forgalomirányításon van, mert ekkor a jobboldali tábla, például a kötelező haladási irány, csak a jobboldali sávra vonatkozik, összes többinek külön hagyjuk ezeket föl. Három táblánál többet ne tegyünk egy oszlopra, és az oszlopok ne legyenek túl közel egymáshoz, ez a másik fele ennek a dolognak, azért, mert egyszerűen nem lehet több információt földolgozni. Ha túl sok dolgot akarunk, akkor az első kettőre még van időm, aztán utána próbálom a többit is, de esélyem nincs, hogy leérjek az alsó részére, mert vagy a forgalmat figyelem, vagy a táblát, vagy elhaladok mellette, vagy megállok és földolgozom a jelentését. Tehát ne akarjunk túl sok információt átadni, mert nem fogja megérteni a járművezető, és még az a kevés, amit át akartunk volna adni, a legfontosabb kevés, az sem fog átmenni. A táblák kialakítása legyen fény visszaverő. Egyszerűen azért, mert sötétben egyébként szinte lehetetlen észrevenni a táblákat. Manapság már az összes tábla fény visszaverő, tehát igazából ti nem találkoztuk azzal a helyzettel, hogy milyen az, amikor nem az. Nagyon nehéz észrevenni, mert véletlenül ráesik a fénysugár, akkor látjuk, egyébként nem. De a fényvisszaverő kialakítás nagy mértékben növeli az éjszakai, a sötétben való láthatóságot, tehát szinte alapkövetelmény azért, hogy az észrevehetőség, a feldolgozhatóság meglegyen. A következő nagyobb eszközcsoport, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy az információkat eljutassuk a járművezető számára, az útburkolati jeleknek a csoportja. Terelővonal, záróvonal, helyzetjelzővonal, keresztezések, átkelések, irányjelzővonalak, forgalom elő lezárt terület, illetve a úttestélét jelző vonal. Nagyjából ezek a csoportok, amik ide tartoznak. Igazából nem a pontos méreteket szeretnénk tárgyalni, hanem a jelentését, amit a forgalom irányításában használunk. Az első alapvonal a szaggatott terelővonal. Tulajdonképpen ez a vonal, amit alapvetően használunk a forgalom technikában, a forgalom irányításban. Ennek a szerepe, két fő szerepe van. Egyik az, hogy középső elválasztó vonalként szolgál, kétsávos utaknál elválasztja az egymással szemben haladó irányokat, megmutatja az útnak a közepét. Tehát egy elválasztó szerepe van. Akkor festjük fel, ha az út 5,5 méternél szélesebb, hiszen a terelővonal felfestésével azt mondjuk a járművezetőnek, hogy van egy külön sávod, nem kell foglalkozni azzal, hogy jön valaki szemben, ebben a sávban szépen elmehetsz. Ha keskeny a burkolat, az nem igaz, mert a szembe jövőknél le kell lassítani, azért, hogy ki lehessen kerülni biztonságosan, tehát ezért nem festjük föl keskeny utaknál a középső terelővonalat. De 5,5 méternél szélesebb utaknál erre szükség van. Ez az egyik szerep, az ellenkező irányok elválasztása. A másik szerep pedig a sávok szélének a jelzése, azaz a több sávos utunk van, valamilyen módon meg kell mondanom, hogy hol van egy sávnak a széle, mert szeretnénk a járműveket csatornázni, szeretnénk a pontos pályájukat kijelölni, és erre a pálya kijelölésre, sávszéljelölésre szolgál a szaggatott terelővonal. Van egy harmadik alkalmazása még, amikor csomópontokban biztonsági vonalként akarjuk alkalmazni, kanyarodó mozgásoknál jelezzük azt, hogy merre kell menniük, milyen vonalat kell követniük ahhoz, hogy ne ütközzenek össze a szembe jövő járművek. Ilyenkor a felfestésnek a kialakítása más, tehát más a festésnek a ritmusa, más a felfestés meg a köz aránya, de ez most a mi szempontunkból nem lényeges. A másik gyakran látott elem a záróvonal. A záróvonalat tilos átlépni, nem ér csak megérinteni a járműveknek, és a gyalogosoknak is, meg a kerékpárosoknak is. Jó? Tehát igazából senki nem lépheti át, még a gyalogos sem, nem is érintheti meg. Viszont pontosan azért, mert ennyire kemény szabályt jelent, csak akkor szabad alkalmazni, amikor ténylegesen indokolt, amikor forgalombiztonság szempontjából indokolt. Mert ha túlzottan alkalmazzuk, túlzásra viszik az alkalmazását, elveszti a jelentőségét, nem fogják tiszteletben tartani, lehet látni egy-két olyan előzést, ami záróvonalon keresztül zajlik, azaz nem érjük el a célunkat vele. Angliában volt ilyen alkalmazás, hogy a megállási tilalmat összejelölték egy sárga vonallal, aztán egy pirosnál, ahol nagyon nem volt szabad megállni, aztán kék vonal jött mellé, aztán végképp nem volt szabad megállni, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából egy jelzést kell használni, és annak a használatot be kell tudnunk tartatni. Milyen okai lehetnek annak, hogy záróvonat alkalmazunk? Az első ok az előzési tilalom. Olyan helyeken, ahol domború lekerekítés sugara miatt nem lehet belátni az utat, olyan helyeken meg kell tiltanunk az előzést. Ki fogunk tenni egy táblát, hogy előzni tilos, ez elvileg érvényes egészen addig, amíg a feladó tábla meg nem jelenik, vagy egy következő csomópont nem jön be, de az ember feledékeny. Főleg olyankor feledékeny, amikor egy teherautó vagy egy traktor hússzal megy előtte. Olyankor borzasztó gyorsan elfelejtjük a táblákat, már a következő méterre nem emlékszünk rá. És azért, hogy a memóriánkat frissen tartsuk, ez a kis vonal, záróvonal végig van húzva, hogy mutassa azt, hogy bár-bár szívesen elfelejtenénk az előzési tilos táblát, azért még mindig nem szabad. Jó? Tehát előzési tilalmat tudjuk jelölni végig a szakasz mentén, ameddig véget nem ér, azért, hogy hosszabb szakasz mentén is a járművezetőt figyelmeztessük arra, hogy nem előzhet. Másik az, hogy ellentétes irányokat elválasztunk vele. A szegotott terelővonalás arról volt szó, hogy ellentétes irányokat választunk el. Az áravonat akkor használjuk irányelválasztásra, hogyha irányonként több, mint egy sáv van. Azért, mert ebben a pillanatban, ha egy irányban több sáv van, a szakadott terelővonal funkciója megváltozik, mert az azonos irányú sávokat választja el, és valamilyen módon nekünk jeleznünk kell azt, hogy itt irányváltás van, ezért kell az áravonalat használnunk. A harmadik használat pedig az, amikor csomópontokban valamilyen oknál fogva meg akarjuk tiltani a sávváltást, általában a csomópontokhoz közeledve a járműosztályozásnál, egy bizonyos hossz után azt mondjuk, hogy most már ne váltsál sávot, mert akkor a forgalmi lebonyolódás konfliktusokkal terhelt lesz, és ilyenkor is alkalmazunk záróvonalat a járműosztályozónak egy bizonyos részén, mint az alsó ábrán látható a körforgalomba való belépésnél. A záróvonalnak van átléphető fajtája. Az átléphető záróvonal azt jelenti, hogy igazából egyik oldalról szeretnénk megtiltani a vonal átlépését, másik oldalra meg szeretnék lehetővé tenni. A megoldás roppant egyszerű, egyik oldalon záróvonal van, másik oldalon szakasztott terelővonal van. A záróvonal felől nem lehet átlépni a vonalat, a terelővonal oldalára pedig át lehet lépni. Mi értelme van ennek az alkalmazásnak? Előfordulhat olyan, hogy az előzést csak az egyik irányból szeretném megengedni. Például valaki már túl van a domború lekerekítésen, ő már belátja a szakaszt. A szembe jövő irány még most jön a domború lekerekítésen, ő már nem látja be. Aki lát előre, annak megengedem az előzést. Aki nem lát, annak meg nem engedem meg. Vagy kapaszkodó sávnál, amikor fölfele jövőknek két sáv áll rendelkezésére, emiatt kénytelen vagyok záróvonallal elválasztani a két irányt egymástól. De nem akarom megtiltani a lefelé haladóknak az előzést, hiszen semmi nem indokolja ezt. Ilyenkor tudok felfesteni egy terelővonalat a egysávos oldalról, hogy ők is előzhessenek. Akkor, ha nem jön szembe semmi. Illetve ezt a megoldást alkalmazunk még olyankor is, amikor alapvetően záróvonalunk van, tehát elválasztjuk a két irányt, és nem engedjük átmenni a járműket, de az ingatlanra történő behajtásra, balra nagy évben lehetőséget akarunk adni. Ilyenkor egy rövid szakaszon záróvonalat teszünk mellé. Persze lehetséges, hogy a kihajtásnál is szeretnénk, és akkor elvileg három vonal jelenne meg. Ha ilyet nem csinálunk, ilyenkor az áramvonalat szakadjuk meg inkább azon a kis rövid szakaszon. Van még egy folytonos vonalunk, ez pedig az úttest célét jelző vonal. Bár folytonos vonal, semmilyen forgalomirányítási szerepe nincsen, ez nem egy záróvonal. Nincs semmilyen üzenete, egyszerűen csak azt mutatja meg, hogy merre lehet haladni. Hol van az úttestnek a széle. Nagyon hasznos, főleg este, amikor a szembejövő gépjármű fényszórója vakit, és nem látjuk a középső vonalat, akkor a szélén lévő vonalat lehet látni. Illetve olyan helyeken a szakadott vonalnál néha lekopott, néha nem látható, tehát ez jól vezeti az utat, jól mutatja azt, hogy merre lehet haladni. Igazából ezt a célt szolgálják a kis műanyag optikai vezetőoszlopok is, hogy optikailag megmutassák azt, hogy az út merre megy tovább. Ez az áróvonal, ez az optikai vezetővonal, ez lehet folytonos, illetve lehet szaggatott. Általában folytonos. Ez gond nélkül lehet keresztezni, tehát igazából a kapubehajtóknál is folytonosan halad tovább. Jó? Szaggatás nagyforgalmú utaknál, nagyforgalmú keresztezőseknél, illetve csomóponton való áthaladásnál történik csak meg, ott, ahol valami nagyobb forgalom keresztezi. Van egy speciális esete, amikor a főút kanyarodik, itt látható, akkor a főútnak a szélét valamilyen módon jelölnünk kell. Burkolattal nem tudom jelölni, hiszen használják azt a részt mások, keresztül mennek. Ezért aztán egy optikai vezetővonalat fogunk végvinni, csak ez sokkal vastagabb lesz, mint alapesetben. Alapesetben 12 centi, itt pedig fél méter lesz a szélessége, és ezt megszaggatjuk azért, hogy vizuálisan mutassuk azt, hogy merre megy tovább az út. Ugye beszéltünk arról a csomópontoknál, hogy felfoghatóság, ez azt javítja, tehát a csomóponti forgalomlebonyolódás működését teszi egyértelművé, fölhívja a figyelmet az elsőbségi viszonyokra, illetve mutatja a kanyarodó mozgást. Kiemelt szegély mellett optikai vezetővonalat nem alkalmazzuk. Vannak országok, ahol igen, de mi Magyarországon nem szoktuk ezt használni. Eleve a kiemelt szegély már átveszi ezt a szerepét az optikai vezetővonalnak. Keresztirányú jelek közül a legfontosabb a kijelölt gyalogátkelőhely. A kijelölt gyalogátkelőhely az megmutatja azt, hogy gyalogosok hol kelhetnek át, és egyben az elsőbségről is rendelkezik. Van még egy átkelési felfestés, a kerékpárosok átvezetése. Az megmutatja azt, hogy a kerékpáros hol mehet át, de nem ad elsőbséget a kerékpárosnak. Jó? Ott már olyan, hogy a kerékpáros öklét rázta a járművezető felé, mert nem engedte át ezen a kerékpáros átvezetésen, akkor a tábla volt, elsőségadás tábla volt, hogy abba kapaszkodott a kerékpáros, és úgy reklamált, hogy miért nem engedik őt el. Tehát a kerékpáros átvezetés nem dönt az elsőségi viszonyokról, a gyalogos átvezetés viszont igen. Ez egy fontos többlet információ. A csíkok azok párhuzamosak a forgalom tengelyével, a gyalogost a lehető legrövidebb úton kell átvezetnünk, bár valami 60 fokig lehet a szöget torzítani. Általában a keresztező úttal párhuzamos, ha van ilyen, vagy pedig merőleges arra az útra, amelyiket keresztez. Nem lehet megtörni a gyalogátkelő helyet, tehát ha elindulunk egy irányba, akkor végig kell menni. Csak akkor lehet megtörni, hogyha valamilyen járdasziget van, ami optikailag kiemeli ezt a törést. Külföldön lehet látni ezzel ellentétes példákat, tehát vannak egészen más típusú felfestések, de nálunk ez a szabály. A gyalogátkelőhely szélessége az 3 plusz n-szer másfél méter, azaz 3 méter a minimális szélesség, és másfél méterrel lehet növelni ezeket a távolságokat, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. A legszélesebb gyalogátkelőhely, amit én láttam Budapesten, az a Népszínház utcánál van, a 6-os megállója meg a Népszínház utcai villamos végállomás között. De ennek van-e valami értelme, azt nem tudom, hogy ilyen széles legyen. A gyalogos mennyiség elég nagy, tehát úgy lógnak be, hogy a piros jelzésnél is majdnem a kocsiak alá esnek, de e fölött már valami más megoldást kéne találni, hogy a gyalogosat kényelmesen át lehessen vezetni, hiszen ezt a forgalmat így szintben jelzőlámpával nem igazán lehet jól kezelni. A forgalmat szeretjük csatornázni, szeretjük egyértelműen megmondani azt, hogy merre menjenek. A nem használt felületek, a túl nagy felületek bizonytalanságot eredményeznek. Bizonytalanság azt jelenti, hogy két különböző járművezető nem egyformán fogja értelmezni, hogy ki merre mehet. Megkezdődnek az indokatlan előzések, és itt tovább, és itt tovább. Tehát rendkívül sok konfliktus helyzet keletkezik. Ezért aztán az olyan területeket, amelyek abból keletkeznek, hogy elhúzunk sávokat, és itt tovább, azokat le kell valamilyen módon zárni. Lehetőség szerint szigetet építünk, de így is marad valamekkora rész, amit nem tudunk szigettel kiépíteni, egyszerűen azért, mert a szegélyeket nem bírjuk beforgatni azon a felületen. Ilyenkor azt csináljuk, hogy ennek a széleit felfestjük záróvonallal, és középen alkalmazunk valamilyen saffozást, ami mutatja azt, hogy az a terület bár aszfalt, de nem arra van, hogy a járművek használják. Sőt, parkolni sem szabad rajta. Attól függően, hogy a kikerülés iránya milyen, attól függően változik a saffozás. Igazából hegyes szögben 45 fokot zárnak be a csíkok a haladó forgalommal. Tehát ha azonos irányban kerüljük meg, akkor egy V alak jön létre. Ha ellentétes irányban haladunk a sziget vagy a forgalom elől elzárt terület mentén, akkor pedig egy irányos raffozás jön létre. A helyzetjelző vonal a megállás helyét mutatja meg. Azt mondja meg, hogy ha meg kell állni, akkor itt kell megállni. Két variációja van. Van a folytonos vonal, illetve a szaggatott vonal. Folytonos vonalat használunk stopptáblánál, és jelzőlámpás forgalomirányításnál. Tehát az azt mondja, hogy mindenképpen meg kell állnod. A szaggatott vonal azt mondja, hogy nézzél körül, Nem muszáj megállni, de ha meg kell állni, akkor itt kell megállni. A stop táblát, meg az elsőbbségadás kötelező táblát a helyzetjelző vonalnál kell elhelyezni, ezek jelzik ki a megállásnak a helyét. Ezek a helyzetjelző vonalak merőlegesek a sáv tengelyére, de egymáshoz képest eltolhatóak, tehát nem kell ugyanabban a keresztmetszetben lenniük. Jó? Használunk irányjelzéseket is. Megint arra szolgál, hogy a járműosztályozó elején megmondtuk a besorolás rendjét jelző táblával, hogy melyik sávot mire használjuk, de azt lehet, hogy valaki nem vette észre, lehet, hogy útközben újabb információk kellenek. Tehát megerősítjük ezt az információt, megmondjuk azt, hogy egy sávból melyik irányba lehet tovább menni. Többféle módon szeretnék ugyanazt az üzenetet eljutatni a járművezetők felé, ezért használjuk a nyilakat, az irányjelzésre szolgáló nyilakat. Lényeges dolog az, hogy ezeket a nyilakat mindig a közbe helyezzük el, tehát a felfestés közötti részbe kell tennünk őket, nagyságuk 3-5 méter között változik, attól függően, hogy mekkora a maga a felfestés. Viszont lényeges dolog, ezeket a nyilakat csak útburkolati jelekkel elválasztott forgalmi sávokban tesszük ki. Ha nincs középső elválasztott vonal, akkor nem használunk nyilakat. Tehát csak akkor szabad, ha van terelő, legalább egy terelő vonalunk, akkor lehet ezt használni. Burkolati jeleknek a láthatósága szép napfényes időben nagyon kedvező. De éjszaka már nem annyira kedvező. A ködben még kevésbé kedvező, hóban egyáltalán nem lehet őket látni. A kilakításra többféle megoldás van, hogy hogyan lehet ezt látható, még inkább láthatóvá tenni. Egyik az, hogy olyan festéket alkalmaznak, amiben fényvisszaverő elemeket kevernek, így maga a festék fényvisszaverő lesz. A másik az, hogy prizmákat fektetnek le az út a felfestés mentén, ezáltal nagyon szép látványt kapunk. Nehézsége az, hogy a hóeke meg a karbantartásra vannak gondok. Vannak olyan országok, ahol azt is megcsinálják, hogy egyáltalán nincs felfestés, csak prizmákat tesznek le. Ezt éjszaka nagyon szépen lehet látni, nappal meg egyáltalán nem. Azt is megtehetjük, illetve vannak ilyen alkalmazások, amikor a járműbe van beépítve lézer, ami érzékeli azt, hogy hol vannak a felfestések, és ezt kivetíti a járművezető elé. Ez például ködben nagyon hasznos dolog, amikor egyébként esélyű nem lenne látni azt, hogy merre megy az út. Egyszerűen a lézer meg tudja mutatni azt, hogy pontosan milyen felfestések vannak, melyik irányba, tehát hogyan lehet tovább haladni. Persze a burkolati jelek is lehetnek változtathatóak. Tehát előfordulnak olyan alkalmazások, amikor szükségünk van arra, hogy a burkolati jeleket változtassuk, dinamikusan szabályozzuk a felfestéseket. Mikor lehet erre szükség? Általában akkor, amikor a sáv használatot szeretnénk megváltoztatni. Másképp szeretnénk kiosztani a rendelkezésre álló felületet délelőtt, mint délután. Például a váltakozó irányú forgalomnál, vagy pedig a forduló sávok növelése, csökkentésénél lehet ennek szerepe. Ha ilyenkor tudjuk változtatni magát a felfestést, idézőjelben a felfestést, tehát azokat a vonalakat, amelyek jelzik a sáv szélét, a sáv használatát, akkor nyert ügyünk van, hiszen dinamikusan be tudunk avatkozni a forgalom lebonyolódásába. Ezeket a megoldásokat azért még nem alkalmazzák napi szinten, de vannak rá példák, ahol lehet látni őket. A következő nagy csoport a jelzőlámpás forgalmirányítás csoportja, és ezzel tulajdonképpen elérkeztünk arra a részre, ami közös a jelzések, illetve a csomóponti szabályozások területén, tehát ezen fogunk egyszerre végigmenni. Csomópont típusok közül a jelzőlámpás forgalomszabályozási csomópont az, amit kihagytunk, tehát ennek a tárgyalásával a csomópontok végére is fogunk érni, és ugyanígy a közúti jelzések végére is fogunk érni. Ahogy elkezd növekedni a forgalom nagysága és a sebessége, a hagyományos jelzőtáblával szabályozott csomópont úgy lesz egyre kevésbé hatékony, egyre kevésbé működőképes. Az időveszteségek megnövekednek a mellékirányból, egyre nehezebben tudnak befordulni, becsatlakozni, egyre többet kell várakozni, egyre hosszabbak lesznek a sorok. Ami azt jelenti, hogy más megoldásokra van szükség. Egy lehetséges megoldás az, hogyha egy-két forgalmi irányt szintben elkülönítünk, szintben külön viszünk át, ezekről volt szó a múlt órán. A másik lehetőség az, hogy valamilyen módon beavatkozunk, és központilag irányítva mondjuk meg azt, hogy ki mikor mehet át a csomóponton, azaz felosztjuk erőalapon, hatalmi alapon a rendelkezésre álló teret a különböző irányok között. Ezt hívjuk jelzőlámpás forgalmirányításnak. Jelzőlámpás forgalomirányítást általában két esetben alkalmazunk. Az egyik indok az, hogy ha a csomópont kapacitása kimerült, már a forgalom nem tud lebonyolódni megfelelően, akkor a jelzőlámpás forgalomszabályzás bevezetése lehet egy jó példa, vagy egy javítási lehetőség. Persze a kivétel erre a 10-es úton az üremi csomópont, a forgalom nem működött túlságosan jól, megcsinálták a jelzőlámpás csomópontot, most még rosszabbul működik. A másik indok a jelzőlámpa bevezetésének, alkalmazásának, akkor, ha a csomópont veszélyes, tehát biztonsági problémák merülnek fel. Nézzük az első szempontot. A jelzőlámpás forgalomirányításnak az a lényege, hogy a csomópont váltakozva engedi át a forgalmat. Összegyűjti a forgalmakat, és egyszer azt mondja, hogy összejött pár ember, mehettek. Akkor most megállunk, következő mehet. Tehát váltakozva engedi át a forgalmat, megállítja őket, létrehoz járműoszlopokat, és a járműoszlopokat rendezve engedi át a rendelkezésre álló időben. A jelzőtáblás szabályozásnál a főirány zavartalanul haladt. Gond nélkül mentek keresztül a csomóponton, nem volt semmi akadályoztatás. A mellékirányból viszont a követési időközöket lehetett kihasználni. A főiránynál, ami fönnállt, ha volt egy elég nagy időköz a két jármű között, akkor a mellékirányból a járműt be tudtak menni. Nagyon gyakran lehet hallani azt a kérdést, hogy itt van ez a csomópont. Olyan jól működött eddig. De most betették a jelzőlámpát, és most nem működik. Ki volt ez a pont, aki ezt tervezte, és miért? Igazából az az oka ezeknek a dolgoknak, hogy ahogy nő a forgalom nagysága, meg a forgalom sebessége, úgy csökkennek a rendelkezésre álló, kihasználható követési időközök. Ahogy nő a főirány forgalma, egyre kevesebb jármű tud bemenni a mellékirányból. És azért, hogy a szerencsétleneknek lehetőséget adjunk arról, hogy ők is még a héten át tudjanak menni a csomóponton, valami megoldást kell találnunk. És ezért kell az, hogy a megnövő várakozási időt, meg a kialakult sorokat valamilyen módon enyhítenünk kell. Tehát a főirányból persze, hogy nagyon kényelmes, hogy nem kell megállnom, de többiekre is gondolni kell. Emiatt fogjuk bevezetni a jelzőlámpás forgalomirányítást. Lehetőséget fogunk adni a mellékirányból érkezőknek is, hogy ők is keresztül tudjanak menni a csomóponton. A jelzőlámpás forgalomirányítás tulajdonképpen azt csinálja, hogy összegyűjti azokat a követési időközöket, amelyek a mellékirányból jövők számára nem kihasználhatóak. 3-4 másodperc alatt tudunk átmenni, de ha egymás után 3 másodpercenként jövő járműket megállítjuk, és utána úgy engedjük tovább, hogy 2 másodperc a követési időköz, akkor a 2 és a 3 másodperc közti időközöket megnyertük. Tehát összetömörítjük a forgalmat egy járműoszlopba, és ezt egyszerre visszük át, és az így összegyűjtött időket szétosztjuk a mellékirányból érkezők számára. A főirányból érkezők számára ez keserves. Meg kell állni, időveszteség van, elmúltak a régi szép idők. De a mellékirányból végre át lehet menni a csomóponton, és összességét nézve az összes időveszteség, amit okoztunk a főiránynak, az kisebb lesz, mint az összes időveszteség nyereség, ami a mellékirányból jelentkezett. Tehát kedvező a jelzőlámpás forgalomirányításnak a bevezetése. Második szempont, a csomópont balesetveszélyes. Általában azért, mert nem megfelelő a beláthatósága. A csomópontnál beszéltünk arról, hogy van rálátási áramszög, ha ez nem üres, akkor stopptábla, de az is előfordul, hogy akkor sem lehet megfelelően látni a csomópontot, például valaki rendszeresen ott parkol azon a részen. Ilyenkor mit lehet csinálni? Ilyenkor jelzőlámpát alkalmazunk, mert ebben a pillanatban nem számít, hogy belátom-e a csomópontot vagy nem, hiszen a jelzőlámpa biztosítja, hogy ha én bemegyek, más nem jöhet keresztül a csomóponton. Csak ha pirosan átment, de általában azért viszonylag ritkán történik meg. Tehát ilyenkor az a célunk, hogy biztosítsuk a mellékirányból, azokból az irányokból, ahonnan nem lehet áttekinteni a csomópontot, a biztonságos áthaladást. Tehát jelzőlámpával lezárjuk az összes többi irányt, és átsegítjük a mellékirányból érkezőket az úton. No, tehát tulajdonképpen olyan, amikor az öreg nénit átvisszük az utcán, ugyanezt történik, hárman kiállnak, megfejlik a forgalmat, és szegény hátrányos helyzetű mellékirányt szépen át támogatjuk a csomópontunkon. Összefoglalva, a jelzőlámpás forgalomirányítás alkalmazásával a csomópont biztonságosabb lesz, és megnő a kapacitása. Ezzel a mondattal az a baj, hogy ez nagyon szép mondat, de nem teljesen igaz. Igaz, hogyha a hagyományos csapópontokhoz képest vizsgáljuk, de nem igaz, ha a körforgalomhoz képest vizsgáljuk. Egész pontosan bizonyos forgalom nagyság tartományokban nem igaz, mert ott a körforgalom kedvező. A körforgalom, speciális csomópont, rendelkezik a jelzőtáblás szabályozás előnyeivel és a jelzőlámpás szabályozás előnyeivel valamennyire, azok hátrányai nélkül, tehát kis és közepes forgalmaknál lehet kedvezőbb, mint a jelzőlámpás forgalomirányítás. Például az említett 10-es úttürelmi csomópontnál a körforgalom egyértelműen sokkal kedvezőbb lenne, mint a jelzőlámpás forgalomirányítás. A jelzőlámpánál a jelzések határozzák meg, hogy mikor lehet belépni a csomópontba. Tehát amikor zöld jelzésem van, akkor bemehetek, amikor piros jelzésem van, akkor nem mehetek be. Igazából ezeket a jelzéseket elméletileg mindenki ismeri. Gyakorlatban most azért végig fogjuk venni őket, mert szerintem ennek ellenére, hogy sokaknak van jogosítványa, azért lesz egy-két új információ ezekről. Ugyanis egy picit más szempontból fogjuk tárgyalni őket, nem abból a szempontból, hogy hogyan kell viselkedni, mint járművezető, hanem hogy hogyan kell tervezni őket, hogyan kell átadni azt az üzenetet, amit mi szeretnénk, hogyan kell a csomóponti forgalmi lebonyolódást kialakítani. Jó? Tehát a másik oldalról nézzük most meg ezeket a jelzéseket. Az első definíció az a zöld idő. A zöld idő azt jelenti, hogy szabad jelzésünk van, be lehet lépni a csomópontba. Azaz keresztezni lehet a helyzetjelzővonalat, és le lehet lépni a járdáról. A közötti jelzőn az alsó jelző az a zöld, szépen világít, többféle alakja lehet, vagy telezöldünk van, vagy pedig egy kis nyíl van benne, illetve a gyalogos lámpánál a kis emberként ott van, vagy a walk felirat, vagy bármi különböző variációja, ami előfordulnak a világszerte. Ekkor elindulhatunk. Van ennek egy pici variációja. Ausztriában például van villogó zöld, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy jön a sárga jelzés. A baj ezzel az, hogy nem teljesen egyértelmű az, hogy hogyan kell viselkedni, mert a villogó zöld hatására egyes járművezetők fékezni kezdenek, mások meggyorsítanak, és hogy ezek pont egymás után vannak, akkor nem biztos, hogy jó az a végeredmény. A gyalogosnál a villogó zöld az egy nagyon érdekes dolog, mert igazából nem tartozik bele a zöld időbe abból a szempontból, ahogy mi fogalmazunk, mert egy közbenső időnek felel meg, mindjárt fogjuk látni, hogy mi az a közbenső idő. De abból a szempontból meg zöld időhöz tartozik, hogy a gyalogos leléphet, egy gyors haladású gyalogos még van esélye, hogy átér az alatt a jelzés alatt. Fontos, hogy a zöld jelzés nem mond semmit arról, hogy nekem zöldben kell átérnem, hanem azt jelenti, hogy elindulhatok. Ha én zöldnél lépek le a járdáról, akkor elméletileg biztosította azt, hogy átérjek a csomóponton. Gellért térnél volt az a zebra úgy megcsinálva, átépítették azóta ott a villamos megálló, a Gellért szálló előtt, hogy volt 5 másodperc zöld, és az öreg néni, amikor elindult, már a második sáv közepénél tartott, a villamos sineket még nem érte el, amikor pirosra váltott. És a reakciója szegénynek az volt, hogy piros, akkor meg kell álljak, föltette a botját, és akkor ott áldogált. Nem. Tehát igazából hiába piros, ha már elkezdtük az utat, akkor menjünk végig. Egyrészt időn van, mert nem fognak elindulni a keresztező irányból a járművek, másrészt annál nincs rosszabb, mint a középen megálltunk. Piros idő. A piros idő azt jelenti, hogy nem lehet belépni a csomópontba. A piros idő nem azonos a piros jelzéssel. A piros időhöz több jelzéskép tartozik. Sárga, piros és a piros-sárga. A sárga azt jelenti, hogy ez a közbenső idő, átmeneti idő, ami ahhoz kell a különböző fázisok, irányok váltása között eltelő idő. Elméletileg ez alatt nem szabad belépni a csomópontba, de az átmeneti idő alatt a keresztezésmentesség biztosított, tehát ha valaki sárgán megy be a csomópontba, akkor még nem fog senki jönni a másik oldalról. Ennek persze az az eredménye, hogy Budapesten elvétve lehet látni olyan kocsit, aki a sárgánál megáll. Ez sem helyes, tehát igazából a sárgánál nem szabad behaladni. A piros jelzés egyértelmű, nem szabad átmenni a csomóponton. Bár például az Egyesült Államokban a piros jelzésnél lehet jobbra fordulni, ha csak valami nem tiltja. Szóval itt is vannak az eltérő értelmezések, attól függően, hogy hol megyünk a világban. Aztán jön a piros-sárga jelzés, ami egy kis felkészülős időt jelent, fölhívja a figyelmet arra, hogy kedves járművezető úr, 2 másodperc múlva zöld jelzés lesz, örülnénk, ha fölkészülne legyen, el tudjon indulni. Ma reggel is volt egy olyan eset, hogy a illető úriember, hogy a kocsijában, zöld jelzés, 3 másodperce, 5 másodperce, most már sikerült egyesbe rakni a kocsit, 7 másodperce, egy is indult, én már nem tudtam átmenni a lámpán, pedig a harmadik voltam a sorban. Kis édegesítő. Tehát a piros-sárga erre szolgál, hogy fölébreszte az embereket, nehogy mint a Forma 1-nél, hogy piros után rögtön jön a zöld, és el kell találni, mikor indulunk. A zöld teljes hosszát ki lehessen használni hatékonyan. Sajnos nagyon gyakran, miután csak a zöldre indulnak a járművezetők, a zöldnek az első pár 3-4 másodperce elveszik, mert nem indul el az első jármű. Az Egyesült Államokban ezt a piros-sárga jelzést nem mindenhol alkalmazzák, nagyon sok államban csak a piros után rögtön a zöld következik. Vannak variációk ennél a kialakításnál is. A gyalogosoknál a piros idő a villogó zöldből és a pirosból áll tervezési szempontból, a gyaloglási szempontból, meg használati szempontból, meg csak a piros jelzésből. A sárga jelzésnek az ideje az 3-5 másodperc, attól függően, hogy mekkora sebességgel haladunk. A piros sárgának a hossza az 2 másodperc, a villogó zöldé pedig 5 másodperc. A jelzésképek sorát periódusnak nevezzük, tehát elkezdődik a jelzéskép zöld, sárga, piros, piros sárga és megint zöld. Visszaértünk ugyanoda, hogy elkezdjük ismételni a jelzésképeket. Ez egy periódus idő, és ennek a hossza, ez egy periódus, és ennek a hossza a periódus idő. Ez ugyanúgy megtalálható a gyalogosoknál, mindegyik lámpának van egy periódusa, ami szerint halad. Egy csomó pontban a jelzések ugyanazt a periódus követik, elég furcsa lenne, hogyha eltérő lenne a periódusok, tehát egy csomóban mindenképpen ugyanazt kell követni. Különböző csomópontoknál lehet különböző a periódus idő, de ez megnehezíti az összehangolásukat, megnehezíti azt, hogy közösen tervezzük a használatát. Tehát általában ott, ahol központi forgalomirányítás van, vagy összehangolás van, ott az egész rendszerben azonos a periódusnak a hossza. Az egyes jelzők jelzésképeit a jelzésterven tervezzük meg. A jelzéster tartalmazza azt, hogy mikor melyik jelző milyen jelzésképet mutat. Itt lehet látni a közbenső időnek a lényegét. Véget ér az egyik zöld jelzés, de a másik még nem kezdődik el, hanem el kell telnie egy bizonyos időnek, miatt el lehetne kezdeni a következő irányba a zöld jelzést. Miért? Azért, mert annak a járműnek, akinek belépett a csomópontba, annak el kell mennie, el kell hagynia a csomópontot, és csak amikor elhagyta a csomópontot, akkor lehet bemenni másik irányból. Tehát minden egyes fázisváltásnál, minden egyes jelzésváltásnál időt vesztünk. Ezt hívjuk közbenső időnek, ezt az időveszteséget. És ezt úgy lehet kiszámolni, hogy megnézzük azt, hogy hol van a keresztezési pont. Itt a keresztezési pont. Az első fázisban az A jármű az utolsó. Az A járműnek el kell hagynia ezt a keresztezési pontot. A második fázisból a B jármű érkezik elsőnek, és a B járműnek nem szabad korábban elérni a keresztezési pontot, amíg az A jármű el nem ment. Első kérdés, mennyi időre van szüksége az aljelű járműnek, hogy elhagyja a keresztezési pontot? Hogyan tudjuk ezt kiszámolni? Hát meg tudjuk mérni a távolságot. Helyzetjelző vonal és a keresztezési felületnek a túlsó széle érdekel minket, plusz a jármű távolsága, hiszen teljesen el kell hagynia. Ezt hívjuk ürítési távolságnak. Ezt a távolságot kell megtennie az aljelű járműnek, hogy a csomópont üres legyen utána, tehát a B-jelű jármű át tudjon menni. Kérdés az, hogy mekkora sebességgel halad ez a jármű. Elég sok feltevéssel érünk, elég sokféle típusú aljelű jármű haladhat. Itt nekünk a biztonság javára kell tévednünk, tehát egy lassú járművet kell feltételeznünk, aki lassan hagyja el a csomópontunkat. Ezért azt mondjuk, hogy az aljelű járműnek a sebessége 10 méter per szekundum lesz. És ebből, a hosszból meg a sebességből ki tudjuk számolni azt, hogy mennyi idő kell az, hogy az aljelű jármű az elhagyja a csomópontot, kiürüljön a csomópontunk. Ennyivel később lehet csak kezdeni a másik irányból a B jármű beengedését. Igen ám, de a B járműnek is szüksége van némi időre, hogy eljusson eddig a pontig. Azaz a helyzetjelző vonal és a keresztezési felület közelebbi részek összetávolságot kell vennünk, és most egy gyors lendületből érkező járművel számolunk, megint a biztonság javára akarunk tévedni, aminek 15 másodperc, méter per szekundum a sebessége. Ebből ki tudjuk számolni azt, hogy mennyi időre van szüksége ennek a B-jelű járműnek, hogy odaérjen a keresztezéshez. Viszont ezt le lehet vonni a közbenső időből, mert ennyivel korábban engedhetem el, hiszen úgy is kell neki még egy kis idő, míg odaér, akkor azt engedjük el korábban. Mert igazából azt szeretnénk, hogyha pont akkor érne oda a B-jelű jármű, amikor az A-jelű jármű elmegy, mert ez a leghatékonyabb. ez a leghatékonyabb, de biztonsága gondok vannak, hiszen ennél, ha minden úgy megy, ahogy számoltuk, akkor pont elkerülik egymást. Egyrészt ezt nem szeretjük, ha itt találkoznak a járművek, másrészt annyi elég durva becsést alkalmaztunk, hogy minden úgy megy, ahogy számoltuk című dolog, az biztos, hogy nem fog összejönni. Ezért azt mondjuk, hogy jó, ez lenne a minimálisan szükséges idő, de a biztonság javára megnöveljük egy átmeneti idővel a közbenső időt, és ez az átmeneti idő, ez a sárga jelzés. Ez a 3-5 másodperc. Tehát tulajdonképpen, aki sárga jelzésnél érkezik, vagy halad be, annál még biztosított az, hogy keresztezésmentesen át tud menni, gond nélkül át tud menni a csomóponton, csak a találkozás lesz kevésbé biztonságos. Főleg, ha a sárga átcsúszik a narancssárgába, és valaki időben indul a zöldnél, akkor ott már lehetnek problémák. Jó, tehát a közbenső idő, az a kiürülési idő, mínusz a beadási idő, plusz a sárga jelzésnek az időtartama. A forgalomirányítás az lehet sávonkénti, illetve lehet keresztmetszeti. Sávonkénti forgalomirányításnál sávonként külön mondjuk meg azt, hogy ki merre mehet, milyen típusú forgalomirányítás van. Minden sávnak külön lámpája van ebben az esetben. Ilyenkor a keresztezésmentes forgalomlebonyolódás biztosított, tehát nem kell az a számolnom, hogy valamilyen más forgalmi folyamot, jármű folyamot vagy gyalogos folyamot keresztezünk. Kivétel gyalogosokat lehet. A keresztmetszeti forgalomirányításnál ott viszont egy irányból az összes sávot egyszerre engedem el, ez a telezöld jelzés. Ilyenkor viszont előfordulhat az, hogy a szembe jövő irányból az egyenesen haladókat, a balra fordulók keresztezik. Jó, tehát a járműosztályozó valamennyi sávja azonos jelzést kap, a főjelző a jobb oldalon van, és az összes többi jelző az csak egy ismétlő jelző, azért, hogy a jelzésképet jobban lehessen látni, jobban észre lehessen venni. De a jobb oldali számít, ha csak egy lámpa lenne kint, akkor is az összes sávra vonatkozna a jelzése. Hova helyezzük el a lámpákat? A lámpát jobb oldalon mindig kell egy lámpának lennie, akkor is, ha sávonkénti forgalomirányításunk van. A jobb oldalon lévő lámpát, illetve az összes olyan lámpát, amit nem fölteszünk, hanem az út mellé, másfél méterre kell elhelyezni a helyzetjelző vonaltól. Azért, mert alacsonyabb autó és magasabb ember esetén különben nem lehet látni, akkor kezdünk így kukucskálni, hogy végig, mi lehet mégis a jelzés, amit kitettek oda. Ugyanez vonatkozik a befüggesztett lámpákra, legalább 7 méterre kell lennie a helyzetjelző vonaltól, mert megint csak nem lehet észrevenni egyébként a kocsiból. Túl messze sem lehet, tehát max. 16 méter körüli érték, amire el lehet helyezni, hiszen ha túl messze van, akkor már nem fogom azt hinni, hogy ez a csomóponthoz tartozik. Letenném 200 méterre, az életben nem jövök rá, hogy rám vonatkozik az a lámpa. Jó, tehát emiatt kell a maximális távolságot is korlátozni, hogy még egyértelműen ehhez a csomóponthoz tartozzon a lámpánk. A fázisok azok a tulajdonképpen a jelzőlámpás forgalomirányításnak az alapjai. Ezen áll vagy bukik minden. Egy jó fázis kiosztással nagyon hatékony jelzéstervet lehet csinálni, egy rossz fázis kiosztással viszont tönkre lehet tenni egy csomópontnak a forgalom lebonyolódását. A fázisoknak az a lényege, hogy az egy időben használhatják a csomópontot az egymást nem keresztező áramlatok. És ezekből az egymást nem keresztező áramlatokból tudunk csinálni különböző halmazokat. Az ilyen halmazokat hívjuk fázisnak, tehát egy fázisban olyan áramlatokat tartalmaz, amelyek egymást nem keresztezik. Nagyon sokféleképpen lehet ilyen halmazokat csinálni, ennek következtében nagyon sokféleképpen lehet a fázisokat kialakítani. Arra törekszünk, hogy lehetőség szerint minél kevesebb fázissal, minél kevesebb halmazzal lehessen a teljes csomóponti mozgást biztosítani, azaz minél kevesebb halmazba tudjuk beletenni az összes biztosítandó csomóponti mozgásunkat. A fázisidő az az idő, amíg egy fázis használhatja a csomópontot. Nem azonos a zöld idővel, a zöld idő lehet eltérő. A fázisidő a halmazra vonatkozik, a fázisba tartozó mozgások összességére vonatkozik. A zöld idő meg egy forgalmi áramlatra. Lehetséges az, hogy egy forgalmi áramlat több fázishoz tartozik, mint például az ábrán a jobbra forduló mozgás. Ilyenkor a zöld ideje az akkora lesz, mint a két fázisidő együttvéve. Tehát ez a kettő nem ugyanaz a fogalom. Egyik egy halmazra vonatkozik, a másik pedig egy darab áramlatra vonatkozik. A fázisok kialakításánál kétféle mozgás megengedett. Lehet keresztezni a balra fordulókat, a balra fordulók keresztezik a szembe jövőket, illetve lehet keresztezni a gyalogosokat, általában jobbra fordulásnál, de előfordul a balra forduló keresztezés is. Ezek nem szerencsés dolgok, tehát általában ilyenkor a forgalmi lebonyolódás kicsit bizonytalanná és nem tervezhetővé válik, tehát vannak vele gondjaink. A balra fordulók és a szembejövő járművek közötti keresztezés akkor célszerű, vagy akkor lehet használni, ha mind a szembejövő járművek forgalma, mind a balra forduló járművek forgalma viszonylag kicsi. Ha nagyon sok jármű jön szembe, akkor egyszerűen, miután össze van gyűjtve a jelzőlámpa által, ez nagyon szép magyar mondat volt, tehát a jelzőlámpa következtében járműoszlopok alakulnak ki, ezért a balra forduló jármű nem tud elmenni, ott várakozik, és nem tud haladni. Előfordulhat az, hogy egy vagy két jármű tud csak átmenni teljes zöld idő hosszán, ezzel vannak gondjaik. Jó, rossz példa erre, vagy a példa a rossz működésre, a Kiscelli út és a Bécsi út keresztezése, ahol gyakorlatilag elég sokan szeretnének balra fordulni a Kiscelli útról, de nem tudnak, mert a szembejövők nem hagynak szabad helyet nekik, tehát a pirosban tudnak át evickélni valahogyan, azért, hogy egy-két ember át tudjon jutni. A gyalogosok jelentősen akadályozzák a forduló járművek forgalmát. Egy zebránál, gyalogátkelő helynél, ha elindul nagyon sok gyalogos, akkor egyszerűen a forduló járműnek nem marad lehetősége átmenni rajta, hiszen mindig van egy gyalogos előtte. Baros utca József körút keresztezésénél gyakorlatilag, ha valaki a Petőfi híd felől érkezve jobbra akar fordulni, nem tud. Nagy a gyalogos forgalom, egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy be tudjon fordulni, neki meg kell várni a piros jelzés első másodperceit és besurranni a Baros utcáról érkező forgalom előtt. Vagy az is lehet probléma, hogyha nem nagy a gyalogos forgalom, nagy a gyaloglási távolság. A zöld idő első részében nem tudok menni, mert az innen érkező gyalogosok mennek. A zöld idő másik felében nem tudok érkezni, mert az onnan érkező gyalogos hullám is megérkezik. És igazából nincsen túl sok gyalogos, de a hosszú gyaloglási távolság miatt folyamatosan lezárva tartják az áthaladási lehetőséget. Például a Csiki utcai csomópont egy ilyen, ami viszonylag nehéz jobbra fordulni a gyalogosok miatt. Ebben az esetben a gyalogosoknak a hatását figyelembe kéne venni, lehetőség szerint külön fázisba tenni őket, azért, hogy ne zavarják a forgalom lebonyolódását. Egész pontosan nem is azt, hogy ne zavarják, mert nem ez a helyes szó, hanem az, hogy lehessen biztosítani a megfelelő szintű forgalom lebonyolódást. A legnagyobb kérdés egy jelzőlámpás forgalomjelentés tervezésénél, hogy a fázisokat hogyan alakítsuk ki, hogyan osztjuk be halmazokba, hogyan csoportosítjuk halmazokba a különböző forgalmi áramlatokat azért, hogy a forgalomlebonyolódás összessége kedvező legyen. A cél az, hogy lehetőség szerint azonos nagyságú forgalmakat kell egy fázisba gyűjteni, olyan sávokat, olyan mozgásokat kell egy halmazba gyűjtenünk, ahol a sávonkénti forgalom közel azonos, mert ekkor lesz hatékony a forgalomlebonyolódása a csomópontnál. Nézzünk egy példát erre a dologra. A első fázis kiosztásnál egy szokásos fázisköztás van, egyenesen menő irányok mennek együtt, forduló irányok mennek együtt, föl vannak tüntetve a fázisonkénti, vagy a sávonkénti forgalomnagyságok. A legnagyobb forgalomnagyság lesz a fázisra mértékadó forgalomnagyság. Például az első fázisnál van 600, 650, 700, 175. Igazából a fázis idő alatt fázisnak elegendően hosszúnak kell lennie, hogy a legnagyobb forgalomnagyságot átengedje. Tehát az első fázisnak elegendően nagynak, első fázisnak elegendően hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy az a 700 egységjármű át tudjon menni óránként. Ugyanígy a második fázisnál 75, 350, 120. Ha ezeket összegezzük, akkor azt kapjuk, hogy a teljes periódus idő alatt összesen 1245 jármű per óra forgalom tud átmenni egy óra alatt, ha ezt a fázis kiosztást használjuk. Jó, ez közelítő számítás, de nagyjából ennyit kell tudnunk átengedni ezzel a kialakítással. Csináljunk egy pici változtatást. Egyszer annyi a változás, hogy a második fázis kiosztásnál, egy második résznél, nem a két egyenes irány megy együtt, és a két balra forduló, hanem egy irányonkénti forgalomirányítást alkalmazunk. Ez a két fázis változatlan, azonban ennél a fázisnál a mértékadó nagyság 350 lesz, annyi, amely eddig volt, és a negyediknél is 320 lesz, megnövekszik. Tehát az összege a teljes forgalmi igénynek nagyobb lesz, 1545 jármű per óra lesz a forgalmi igény. Érdekes, mert igazából magához a forgalmi igényekhez nem nyúltunk hozzá, ugyanannyi jármű akar átmenni. Igazából azt mondja meg, hogy az első fázis kiosztásnál összesen 1245 jármű akarja egy időben használni a csomópontot, tehát annyit kell tudni annyi átengedésével át tudom engedni a teljes forgalmi igényt. A második kiosztásnál csak akkor tudom átengedni ugyanazt a forgalmigényt, hogyha 30%-kal nagyobb
áthaladási lehetőséget biztosítok,
akkor a lehetőséget, ami 1500 jármű áthaladása az elegendő. És egyszerűen csak azért, mert másképp választottam meg a fázis kiosztást, ugyanazt a forgalmat sokkal kevésbé hatékonyan tudom átengedni. Tehát nagyon lényeges az, hogy milyen fázis sorrendet teszünk. Mi az oka az eltérésnek? Az oka, hogy ennél a fázis kiosztásnál nagyjából azonos forgalmadságok vannak. Tehát amíg átengedem ezt a 350 járművet, addig átengedem a 320 járművet is, tehát hatékonyan használom ki. Ennél a kiosztásnál jön a 350 jármű, de ez a 120 jármű, ez lötyög, mert kétszer annyi időt biztosítunk számukra, mint amire ténylegesen szükség van. Van kihasználatlan kapacitás. Jó? Cserébe itt két kis forgalmat kéne átengednünk, viszont cserébe itt megjelenik az a nagy forgalom, amit nem ide tettünk, átjön erre a részre, és itt megint csak marad egy kihasználatlan kapacitásunk. Tehát azzal, hogy nem nagyjából egyforma forgalmakat szerveztünk egy fázisba, létrejönnek kihasználatlan kapacitású mozgások a fázison belül, ez viszont azt eredményezi, hogy a teljes szükséges fázis hossz, az megnövekszik, tehát kevesebb járművel tudunk átengedni a csomóponton, egészen több idő szükséges ahhoz, hogy a jármű mértékadó járműforgalmat át tudjuk engedni. Tehát összefoglalva, a fázis kiosztás nagy mértékben meghatározza a jelzőlámpás forgalomszabályozási csomópont kapacitását, a csomóponton áthaladni képes forgalom nagyságát. Ez az alapja. Ha ezt elszúrtuk, akkor csinálhatunk bármit, nem fog működni a csomópont. És eljutottunk odáig, hogy beszéljünk arról, hogy mekkora a csomópontnak a teljesítő képessége, hogyan számoljuk ki a kapacitást. Vannak egyszerű számítások, vannak bonyolult számítások, vannak jó számítások, és vannak rossz számítások. Mi most a magyar szabvány szerinti számítást fogjuk megnézni, ami egyszerű és rossz. Jó, szerencsére mostanában fog változni ez a dolog, de sajnos egyelőre most még ez áll rendelkezésre. Nézzük az alapelvet. Abból indul ki, hogy egy telített jármű folyamnál a járművek körülbelül 2 másodpercenként követik egymást, így az 1 óra alatt áthaladni képes járműforgalom az 1800 egység jármű per óra. Ez nem teljesen igaz, ezt már láttuk korábban, de most számunkra ez teljesen jó lesz, ez a számításhoz. A fázisok közötti váltásnál időt vesztünk, meg kell várni, amíg kirül a csomópont, ez az idő alatt a fázisban nem lehet behaladni. Ezt az időt elveszítjük. A közbenső idők összegének az arányát, a teljes periódus időhöz viszonyított arányát elveszítjük, ennyivel kevesebb forgalom tud átmenni, mint a telített forgalom. Ha nem lenne időveszteség, akkor teljes forgalom át tudna menni, de a közbenső idők miatt a bizonyos részét a telített forgalomnak elveszítjük. Jó? A zöld idő, az áthaladásra felhasználható idő, az a periódus idő mínusz a közbenső időknek az összege. És ez az, ami felhasználható az áthaladásra. Ha a fázisok sorrendjét változtatjuk, akkor a közbenső idők nagysága és összege is változik. Tehát van egy jó fázis kiosztásunk, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sorrendben következnek a fázisok egymás után. Elég jelentős különbségeket el lehet ezzel érni. Jó? Tehát a fázis sorrenddel szeretnénk a zöld időt maximalizálni, hogy minél hatékonyabban ki tudjuk használni a periódus időt. Egy periódusban áthaladni képes forgalom. Azt mondjuk, hogy ez a zöld idő, ezt elosztjuk a periódus idővel, hány százalékát tudom kihasználni a periódus időnek, és ezt megszorozzuk a telített forgalomnagysággal. Ebből kapjuk meg azt, hogy összesen hány jármű tud átmenni egy közös felületen a csomópontomon. Jó, ezek egy sávra vonatkozó értékek, mindig a mértékadó sávra vonatkoznak egy fázisban. A minimális periódus idő nagyságát ebből az összefüggésből ki tudjuk használni, szépen elkezdjük átalakítani az egyenletünket, és azt kapjuk, hogy a minimális periódus idő az egyenlő a közbenső idők összege, osztva 1 mínusz az aktuális forgalmi igény és a terített forgalom nagyságnak az aránya. Ez persze az E-szintű szolgáltatást jelenti, tehát itt még azért, hogy megfelelő minőségű legyen a forgalom lebonyolódás, növelnünk kell a szolgáltatási szintet, növelnünk kell a periódus időnek a hosszát. Ezért azt csináljuk, hogy vesszük a minimálisan szükséges periódus idő, és a maximálisan szükséges periódus időnek a geometriai átlagát, az a 120 másodperccel, ami maximális periódus idő, megszorozzuk a minimális periódus időt. Ezzel kapjuk meg azt, hogy mekkora periódus időt kell nekünk alkalmazni a csomópontban, ahhoz, hogy legyen egy megfelelő szolgáltatási szintünk. amikor megvan a periódus idő, akkor szét kell osztani a zöld időt a forgalmi irányok között. Azt mondjuk, hogy amekkora az aktuális mozgásnak a forgalmi igénye a teljes forgalmi igényhez képest, annyi zöld időt adunk nekik. Ez azt jelenti, hogy ha 50%-om az A irányból jön, akkor a rendelkezésre álló zöld idő 50%-át az A irány számára kell tudni biztosítani. Ez nem egy teljesen jó számítás, mert a periódus idő megnövelése miatt lesz egy-két másodperc, ami, tehát nem fogunk pontos eredményt kapni, amit utólag kell majd hozzárendelni. Tehát itt némi elméleti pontatlanság már van a módszerben. Magyar szabvány két időt számol kapacitást, van egy optimális 15 évre szóló, meg egy gyakorlati 5 évre szóló, igazából mindig ezzel számolunk, tehát ez az, amit biztosítani kell. Ennek az egésznek az a lényege, hogy a közbenső időt megnöveljük valamekkora értékkel, javítva a szolgáltatási szintet, és ebből számoljuk ki arányt, pár a periódus időhöz viszonyított arányjal számoljuk ki az áthadni képes forgalomnagyságát. Tehát gyakorlatilag a telített forgalomnagyságot szorozzuk meg az elvesző időnek az arányával, egyből kivonva azt a százalékot, ami a közbenső idő megnövelt értéke periódus időhöz képest képvisel. A különbség a kettő között az, hogy a második esetben jobban, nagyobb mértékben növeljük meg a közbenső időt. Jó? Túl sok elméleti háttér nincs a módszer mögött, tehát ez az egyszerű része. Ha átlagos értékeket feltételezünk, azaz 90 másodperc a periódus idő és 5 másodperc a közbenső idő, akkor két fázis esetén 5 éves távlatra számolva 1500 jármű tud áthaladni óránként egy csomóponton, sávonként, óránként, 3 fázisnál 1400 és 4 fázisnál pedig 1250. Látszik a fázis szám hatása, ahogy növekszik a fázis szám, növekszik a közbenső idők száma, csökken a rendelkezésre álló idő, egyre kevesebb jármű tud áthaladni a csomópontunkon. Az eddig tárgyaltak, azok egy rögzített idejű, előre beállított programban működő állandó irányításra vonatkoztak. Egyszer valaki megcsinálta a programot, ezt bepötyögték a gépbe, és onnantól kezdve ez így működött, függetlenül attól, hogy milyenek voltak az aktuális forgalmi igények. Tehát volt egy tervezési forgalom, arra működött, és utána semmilyen módosítás nem történt. Nyilvánvalóan vannak hátrányait, nem teljesen jó ez a megoldás, ezért aztán kialakultak különböző fejlesztések, továbbfejlesztések. Az első, amikor a forgalomirányítás függ a forgalomtól, tehát a forgalom befolyásolja az, hogy a jelzések milyen sorrendben következnek egymás után. Az egyes fázisok zöld idejét lehet változtatni. Ha van forgalmi igény, akkor növelem a zöld időt, ha nincsen, akkor befejezem, és egyszerűen jöhet a következő fázis. Ez kombinálható más közlekedési ágak forgalomirányításával, például a HÉV-nél, ha le van zárva a HÉV áthaladása miatt a sorompó, akkor abban az irányban nem fogom beengedni a forgalmat, a rendelkezésre álló időt szétosztom a többi ág között, ahelyett, hogy mindenki áll a csomópontban, mert ők jönnének éppen sorra, csak éppen a HÉV-jelzés miatt nem mehetnek. Az ilyen rendszerben a zöld időket dinamikusan változtatjuk, a periódus idő nem állandó, tehát összehangolása nem használható föl, általában önálló, elkülönült csomópontoknál lehet ezt alkalmazni. A rendszer a járműveket a helytetjelző vonaltól 20-60 méterre érzékeli. Ne legyen, nem jó, ha túl közel van, mert akkor túlságosan későn észleli a járművet, de az se jó, ha túl messze van, mert akkor meg túlságosan korán észleli a járművet. Körülbelül ez a 30-40 méter az ideális távolság. Ilyen érzékelésnek számít a buszbejelentkezés, illetve a gyalogos nyomógomb is, amikor valamilyen módon a rendszer jelzést kap arról, hogy érkezett egy forgalmi igény valamelyik közlekedési irányból. Minden fázis számára biztosítunk egy minimális zöld időt. Azt mondjuk, ha megkapja a zöld időt, akkor legalább ennyi zöld idő álljon rendelkezésre. Azért, hogy sok váltás miatt a 2 másodperces zöld időt nem érdemes megadni, egyrészt lekési a nem figyelő járművezető, másrészt túl sok közbenső időnk lesz a váltások miatt. Ha egy irányból egyáltalán nem érkezik forgalom, akkor ki is lehet hagyni azt az irányt, tehát nem kapja meg a zöld időt, a következő fázis fog következni. Amikor zöld jelzése van a fázisnak, a rendszer megnézi azt, hogy vannak-e további igények. Ha van még érkező jármű, akkor a zöld időt meghosszabbítja. Ezt az egészen addig csinálja, amíg van igény, illetve amíg el nem ért egy maximális zöld időt, hiszen a többieknek is lehetőséget kell biztosítani, hogy áthaladjanak. Egy maximális időn elérésekor, zöld elérésekor lezárja azt az irányt, és azt mondja, jó, tudom, hogy van még igény, de a többieknek is sorra kell kerülnie. Igazából ez a kis folyamat ábra foglalja össze az eseményeket. Kezdődik a fázis. Rám került a sor. Van-e várakozó jármű? Vagy van-e forgalmi igény? Ha nincs, akkor kihagyjuk a fázist, átadunk a következőre, és megyünk tovább. Ha van, akkor biztosítjuk a minimális zöld időt. Utána megint megnézzük azt, hogy van-e érkező jármű. Ha nincs, akkor lezárjuk, és kezdődik a következő fázis. Ha van, akkor megnézzük azt, hogy lehet-e még hosszabbítani, letelt-e már a maximális zöld idő, vagy van még hely. Ha letelt a maximális zöld idő, akkor akár van jármű, akár nincsen, a következő fázis következik. De ha van még hely, akkor meghosszabbítjuk a zöld időt általában 2 másodperccel. Másik lehetőség a forgalom aktualizása, tehát a forgalom által befolyásolt működésre, amikor van egy központi forgalomirányítás, azaz van egy forgalomirányító központ, ami valamilyen módon információt gyűjt a forgalomlebonyolódás aktuális állapotáról. Méri a forgalmat különböző csomópontokban, és ennek megfelelően avatkozik be, ennek megfelelően választja ki azt a programot, amit a jelzéseknél, jelzőlámpáknál alkalmazni fog. Ilyenkor minden csomópontra több 3, 4, 5, 6, 7, 8 program készül, azonos és különböző periódus időkkel, amiket különböző forgalmi helyzetekben lehet alkalmazni. És akkor, amikor ez a, ahogy a központ működik, folyamatos forgalomfigyelés van, és mindig az aktuális forgalomnak legjobban illeszkedő programot választja ki a központ. Ilyen központ működik például Budapesten is, a fő központ az a Kálvin tér mellett a Szabó Ervin téren található. Szokott a kirándulás is lenni oda, meg lehet látogatni időnként, ha valakit érdekel. Nem a legfejlettebb, de ettől függetlenül viszonylag jól működik a városon belül. A csomópontok működésének összehangolásával el lehet érni azt, hogy a jármű oszlopok mozgásban maradjanak. Miért jó ez? Azért jó, mert ha jármű oszlopot mozgásban tudjuk tartani, kiküszöböljük a megállás, elindulás hatását, egyrészt az időveszteség lecsökken a szakasz mentén, másrészt pedig a szennyezőanyag kibocsátás is jelentősen lecsökken. Ezért arra törekednénk, hogy lehetőség szerint ne kelljen sehol megállni. Persze az egész rendszerre ezt nem lehet megcsinálni, de a hálózat mentén, vagy bizonyos hosszabb szakaszok mentén ezt el tudjuk érni. Ilyen összehangolásra jó példa az Üllői út, Váci út, általában Budapesten az összehangolások jól működnek. Lényege az, hogy ezek a jármű oszlopok, ezeket szeretnénk úgy átvezetni, hogy mindig mire a jármű oszlop megérkezik a csomóponthoz, addig a zöld jelzés legyen. Tehát a nagyforgalmú irányból összegyűjtjük a járműveket, egyszer elindítjuk, itt van némi tehetetlenség, és ha elindult, végig zöld jelzést szeretnék megadni, zöld hullámot szeretnék megadni a számukra. Az a lényeg ennek az összehangolásnak, hogy ahhoz a csomóponthoz, ahol a legkisebb kapacitás tartalék van, azaz amely kritikus forgalomlebonyolódás szempontjából, ahhoz a csomóponthoz mozgásból érkezzenek meg a járművek, mert ekkor a legkisebb az áthaladáshoz szükséges idő, ilyenkor tudják leghatékonyabban kihasználni a rendelkezésre álló zöld időt. Persze ahhoz az, hogy mozgásból mehessenek át, az kell, hogy a helyzetjelző vonalnál összegyűlt járműveket, akik lemaradtak az előző hullámból, illetve a mellékirányból fordultak be, azokat elindítsuk, mielőtt a fő hullám megérkezik, azaz korábban kell a zöld jelzést megadni, egy 5 másodperccel körülbelül, még a hullám érkezése előtt, hogy a várakozó járművek is föl tudjanak gyorsulni arra a sebességre, amellyel a mozgásból érkező járműveink jönnek. Gyakran elhangzik az a kérdés megint csak, hogy miért van az, hogy állok a piros lámpánál, szemből jönnek a járművek, én mehetnék, de mégis piros jelzésem van. És ilyenkor jön a minősítése a forgalmi tervezőnek. Ennek az az oka, amit az előbb elmondtunk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy pontosan akkor érkeznek oda a járművek a kritikus csomóponthoz, amikor már zöld jelzésük van. Nem akarjuk korábban elindítani, mert akkor meg kellene állni, és újra mozgásból kell rendülni. Ezért akkor engedjük el egy másik csomópontban, ahol több kapacitás tartalék van, amikor az indulással pont a zöld jelzés eleje fog megérkezni. Ez azt jelenti, hogy az útvonal mentén a szembe jövő irányok zöld ideje eltolódik egymáshoz képest. Ugye aki csomópont után van, az később fogja megkapni a zöldet a kritikus csapathoz képest, mint aki előtte van, ennek korábban kell megadni. Tehát a zöld jelzések nem egyszerre fognak történni, és nem egyszerre egyforma hosszúságúak lesznek. Jó, ezt hívjuk zöld idő eltolásnak. Arra persze figyelni kell, hogy elegendő idő maradjon a mellékirányból érkező járművek számára, hogy ott is le tudjon bonyolódni a forgalom. Általában ez azt jelenti, hogy az optimálistól eltérően a főirány, az összehangolt irány számára több időt foglalunk le a teljes periódusban. Ez csak akkor működik, ha van kapacitás tartalék az útvonal mentén, tehát torlódás esetén az összehangolás nem működik, nincs értelme, igazából az előnyei nem jelentkeznek. Összegezve, a jelzőlámpás forgalomirányítás képezi az alapját a városi forgalomirányításnak, az alkalmazásával a csomópontok biztonságosabbak lesznek, és a kapacitásuk megnövekszik. Nem véletlen az, hogy a városon belül szinte kizárólagosan létve a főbb csomópontokban nagyon mindenhol a jelzőlámpák jelennek meg, ez uralja a teret. Ezzel gyakorlatilag befejeztük a csomópontok tárgyalását, tehát a végére értünk az összes általunk most vett típusnak a megbeszélésének, illetve befejeztük a forgalomirányítással közötti jelzésekkel kapcsolatos részt is. És akkor jövő héten már a városi közlekedéssel fogjuk majd folytatni. Köszönöm a figyelmet!